Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom, a 28. rész 16. versétől a fejezet végéig, aki teheti ezt a hosszabb igeszakaszt is fennállva, hallgassa meg. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 28. részében a 16. verstől így szól Isten igéje. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit, amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem-e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták erre. Mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállásra. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvényei és proféták alapján. Egyesek hittek a beszédnek, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétosztottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássatok meg. Mert megkövéredett e nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt 2 teljes esztendeig, saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Te eléd gyűltünk most egybe. Te neked énekeltünk, és kértük azt, hogy jöjj és munkálkodj közöttünk, áradj szét soraink között és bennünk. Engedd, Urunk, hogy a tőled megkészített ige, a tőled megkészített szívekbe, a szívünkbe hújjon és gyümölcsöt teremjen. Köszönjük, hogy még ma is van szavad hozzánk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a keresztről nem szálltál le, hanem hagytad, hogy megöljenek, hagytad, hogy megöljünk téged. És köszönjük neked, hogy ezen a számunkra talán érthetetlen, talán olykor megszokott már, és olyan mindennapossá lett üzeneten keresztül hozd el nekünk az üdvösséget. Köszönjük neked, hogy az ilyen embereknek, mint mi vagyunk, nem mondtad azt, hogy nélkülem próbálkozzatok. Urunk, te látod csak az elmúlt hetet is, mi mindenen mentünk keresztül, mennyi terhet cipelünk, talán mennyi olyan terhet, amit mi magunk vettünk a nyakunkba, talán olyan terhet, amit te adtál, de magunk akarunk a magunk erejéből megküzdeni. Szeretnénk mindezeket is a te lábaidhoz tenni. Szeretnénk tőled kapni az erőt, sőt az útmutatást, hogy merre s hogyan tovább. Köszönjük, hogy van még szavad hozzánk. hogy újból és újból felemeled a mi elcsüggesztett tagjainkat, a mi lecsüggett hitünket, és újból magadhoz emelsz bennünket. Ezt várjuk most is itt köztünk. És kérünk, hogy ne a mi bűneink szerint cselekedj velünk, ahogy meg is ígérted, hanem a te kegyelmed szerint, a szerint a vér szerint, ami kifolyt a Golgotán, érettünk. Így munkálkodj most is közöttünk. Légy a mi gyermekeinkkel, akik a te ígédet hallják. Légy azokkal, akik az országban a te ígédet szólják, akár itt, ebben a házban is, akár a határon túl is. Te tudod, hogy országunknak, minden egyes tagjának tereád van szüksége. Bocsáss meg, hogyha nem hirdetjük ezt olyan komolyan, mint ahogy tudjuk azt, hogy akik nem térnek meg útjukról, azok örökké eltaszítatnak, elválasztatnak tőled. Köszönjük neked azt, hogy mégis te újból és újból buzdítod a mi lelkünket és szívünket. Úgy kérünk a mi szomszédainkért, barátainkért, rokonainkért, kisebb és nagyobb családban, hogy te légy az, aki megszólítod őket, és adj nekünk annyi elkötelezettséget és bölcsességet, hogy ahogy Pálról itt olvassuk, hogy reggeltől estig vetekedett és győzögette az embereket, úgy mi se hagyjuk abba, hiszen ez a legfontosabb. És segíts, hogy ne tévesszük szem elől a mi célunkat. Kérjünk azért, hogy járj itt közöttünk, munkálkodj bennünk, és lásd meg, hogy mire van nekünk szükségünk. Taníts bennünket te magad. Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Én ma az Isten országának a növekedéséről szeretnék beszélni. Ez első hallásra örömhír, de vannak ennek olyan részei is, amik talán nehezek, amik minket próbálnak meg. És nem szeretném ezt a részt sem elhallgatni. Miért pont erről beszélek? 9 évig voltam a Megdesznek munkatársa, 8 évig vezetője, és most februárban lejár a mandátumom, és elkezdtem magamban egy számvetést, hogy hogy is volt ez a 9 év, mi történt, miről szól a misszió. És úgy érzem, hogy az apostolok cselekedeteinek ez a végső része, ez a befejező része egy nagyon izgalmas, rövid rész, mert hogy sok mindent sűrít abból, hogy mit jelent a misszió. És hát amivel van tele a szívem, arról tudok beszélni. Úgyhogy így esett a választás erre az ige szakaszra, mert hogy meggyőződésem, hogyha olvassuk a híreket, hogyha beszélünk a szomszéddal, hogyha halljuk azt, ami körülöttünk, és érzékeljük, ami körülöttünk történik, meggyőződésem, hogy a világnak Krisztusra van szüksége. És ha valaki ezért tud tenni, azok talán azok az emberek, akik már találkoztak Krisztussal. És ezért a gyülekezet vagy a kereszténységnek a misszió nem egy kipipálandó pont, hogy van missziói tervünk, meg nem tudom, hanem a kereszténységből, lényegéből fakadóan egy misszionáló, egy küldetéssel bíró közösség. Van egy élő kapcsolatunk, amiben meg szeretnénk hívni embereket, vagy meg szeretnénk nyitni mások felé is ezt a lehetőséget. De hogy történik ez? Vagy mi történik pontosan? Pál helyzetéről, mert hogy talán nehéz így első hallásra realizálni, hogy pontosan mi is ez a történet, vagy mi történik itt Pállal. Ő ugye egy igazán hithű zsidó, aki nagyon sok mindent megtanult zsidóként Gamáliel lábánál, és ebből hirtelen Isten megszólítja, nagyon váratlan módon. Olyan módon, amire azt gondolnánk, hogy talán ilyen nem is nagyon történik, vagy Pálnál történt, de hát egyébként ez nem nagyon szokott történni. Pál látomást lát, találkozik Krisztussal, és gyökeresen megfordul az élete. És onnantól kezdve ez a találkozás tölti ki minden percét. Onnantól kezdve a Krisztussal való találkozás son keresztül engedi, hogy formálja őt Isten, és ahol csak jár, erről tesz tanúságot. És hát pont ezért kerül bajba, mert hogy a zsidó közösség, aminek ő is tagja volt, elidegenedik tőle, elhatárolódik tőle. Valami olyan üzenetet hall ebben, ami számára veszélyes, és ezért kéri a római hatalmat, hogy fogják el, végezzék ki Pált. És Pál elkezd védekezni. Tudjuk, hogy neki volt római polgárjoga, megtehette, hogy fellebbez, és ezért gyakorlatilag őt elviszik erre a fogságra, elviszik a börtönbe. Itt csatlakozunk be ebbe az egész történetbe, hogy megérkeznek Rómába, és külön lakik egy gyűtörző katonával, és az első lépése az, hogy meghívja a házába az ottani zsidókat. Tehát nem az történik, hogy megpróbálja kialakítani a védelmi stratégiáját, hanem hát itt is vannak emberek, akiknek szüksége van az örömüzenetre, hogy mondjam el nekik is, hogy én miben hiszek, hogy mi az az üzenet, amit tovább szeretnék adni. Tehát Pál az kezdetektől fogva egészen végig a misszió van a szívében, elmondani Isten országának az üzenetét, ami egyrészt az Isten országának az örömhírének a hirdetése, és Krisztus személyének a hirdetése. És ez nagyon fontos, majd fogom, erre még vissza fogok térni. Tehát az apostolok cselekedete végül is így fejeződik be, és tudjuk, hogy nem ez a történet vége. Más bibliai szakasz vagy részekből és történetírásból tudjuk, hogy Pálnak nem pont itt ér véget az élete, mert a fogságból még aztán 2 évre úgy feltételezik az írástudók, hogy kiszabadul, aztán újra elfogják és kivégzik. De hogy ez a 2 év itt a, illetve ezek az évek itt a börtönben telnek Pálnak, és az apostolok cselekedete az azzal ér véget, hogy Pál bátran hirdeti az igét. Nem egy ilyen lezárt történet, hanem egy nyitott történet. Olyan, mintha Lukács tudatosan egy példát adott volna, hogyha valaki Krisztushoz tartozik, akkor az életének a következménye az, hogy hirdeti az Isten országát. Nézzük meg egy kicsit jobban ezt a szakaszt, hogy mi is történik itt pontosan. Az első, amit a liturgikus lapon lehet is látni, az első ilyen üzenet, amit mindenképp szerettem volna ma elmondani, hogy Isten országának az építése, a meghirdetése az kényelmetlenséggel jár. Annak is, aki beszél az Isten országáról, annak is, aki hallja. Hogy ez nem megkerülhető. Úgy tűnik, hogy ahol Krisztusról szólunk, Krisztus maga is mondja, hogy jöttem, és háborúság lesz az atya és a fiú között. Az apa és a fia között. Tehát, hogy az az üzenet, ami róla szól, az emberi közösségekben felbojdulást okoz. Itt ugye azt olvasuk, hogy megosztja a közösséget. Megosztja őket. Pál nagyon keményen előhoz egy ézsaiási szakaszt is emiatt. De mi történik? Ugye Pál, ez a közösség, ez a római zsidó közösség nem tudja pontosan, hogy mi az az üzenet, amit Pál hirdet. Azt olvassuk, hogy hát jönnek mindenféle vádak Pállal szemben, de hogy a Rómában élő zsidó közössége nem tudja, hogy pontosan mi a baj. Hallottak már erről a nazarénus valamilyen szektáról, de hogy pontosan ez mit, csak azt hallják, hogy mindenütt felbojdulást okoz, és Pál meghívja őket. És ami nagyon fontos, és azt hiszem, most egy kicsit helyezkedjünk bele ebbe a zsidó közösségnek ebbe a helyzetébe, hogy ők nyitottak arra, hogy menjünk el, hallgassuk meg. Hallgassuk meg, hogy mi az az üzenet. Nem azt mondják, hogy hát hallottuk mi eleget, hogy ez a Pál nem tisztát hirdet, inkább el sem menjünk el, hallgassuk meg. Halljuk a saját fülünkkel, hogy tulajdonképpen mit hirdet Pál. És Pál elkezd nekik mesélni, és a következmény, amit látunk, hogy hallgatták, és hirtelen elkezdi a közösséget megosztani az üzenet. Van, aki elfogadja, amit Pál mond, van, aki nem. Jön a megosztottság. És azt hiszem, hogy ha nagyon magunkba nézünk, akkor a keresztény közösséget a Krisztus üzenete ugyanígy megosztja. És hogy ez egy nagyon érdekes helyzet, ezt most a missziós tapasztalatban mondom. Én ugye egy felekezetközi diákszövetségben dolgozom, tehát hogy ott van baptista, református, evangélikus, vannak katolikusok, vannak pünkösdiák, nagyon sokféle diák ott van. És hogy lépten nyomon találkozunk azzal, hogy a Krisztus üzenete a keresztény közösséget is ugyanígy megosztja, mint ott megosztotta a római zsidókat. Mert hogy valami olyan történik, ami az emberek számára gyökeresen átformáló, és hogy ezt mindenki máshogy éli meg. És hadd mondjak pár olyan példát, ami nagyon jellemző, azt hiszem, akár a mi keresztény közösségeinkre is, hogy itt Pál azt mondja, hogy azt az igét hozza Ézsaiástól, hogy megkövéredett a szívetek. Hogy igazából már nem vagytok nyitottak az Isten országának a befogadására. És olyan, mintha mi is ezzel küzdenénk keresztényként. Az utóbbi, nem tudom, 5-6 év alatt, nem tudom hány olyan levelet olvastam interneten, ahol az egyik gyülekezeti vezető, hívő gyülekezeti vezető, a másik gyülekezeti vezetőnek a szokásait, meg az ottani gyülekezetben történő dolgokat kezdi el kivesézni, és elmondani, hogy az miért nem jó, miért nem krisztusi. Egyik keresztény a másik kereszténynek mondja el, hogy amit az megél, miért nem helyes. Olyan, mintha amint Krisztusról van szó, amint az Isten országáról van szó, akkor elkezdünk szépen lassan elhatárolódni egymástól. Ez missziós szemmel ugye nagyon furcsa, mert ott vannak az egyszerű diákok, akik megélik, hogy hát ők szeretik azt, hogy Istenhez tartoznak, szeretik azt, hogy mellettük ide egy másik felekezetből jövő, és szeretnének ezzel az üzenettel együtt szolgálni, de néha a gyülekezettől kapják a vészjelet, hogy na ezt nem, Hát hova gondolsz? Tudod, hogy milyen énekek vannak ott? Tudod, hogy ott csak a dicsőítés fontos, és az ige hirdetés az szinte nem is. Lehet, hogy nem volt az a gyülekezeti vezető a másik gyülekezetben, de megírja az interneten, hogy milyen az a gyülekezet. És szegény diák ott ül, hogy hát én azt érzem, hogy mi itt Krisztusban egyek vagyunk, és közben meg a közösségeink elhatárolódnak egymástól, megosztottak. Hirdettünk egy olyan programot, az egyetemen, egyetemi misszió, ahol lehetett jönni különféle programokra, és volt egy ilyen, hogy sörözz egy lelkésszel. És én voltam az egyik ilyen lelkész, akivel lehetett sörözni, ez gyakorlatilag annyi, hogy beülünk, ott áll előttünk a korsó sör, és ott van az egyetemista, aki lehet, hogy soha nem megy be templomba, soha nem áll szóba lelkésszel, és neki izgalmas, hogy végre lát egyszer tetőtől talpig egy lelkészt, és felteheti az inzultáló kérdéseit, vagy azt, ami tényleg érdekli. És mi nagyon sokat kaptunk ezért. Tudom, hogy jött egy pár kellemetlen e-mail, hogy hát, ha mi Krisztushoz tartozunk, hogy lehet ilyet hirdetni, hogy sörözz egy lelkésszel. Mi belülről azt éltük meg, hogy hát az a szerencsétlen egyetemista hol található meg, ha nem a kocsmában. Ez a realitás. Tehát, hogy ő nem fog bejönni vasárnap délelőtt a gyülekezetbe, viszont el fog menni a barátaival sörözni. De hogy az Isten országára és a Krisztusra neki szüksége van. És hogyha mi elkezdünk itt egymással hadakozni, akkor lehet, hogy valami nagyon fontosat felejtünk el. És hogy gondoljunk bele, hogy Jézus ugyanezt megcsinálta. Folyamatosan olyan botrányos helyzetekbe keveredett, amit az akkori vallási vezetők elmondtak, hogy na hát, ha te igazán Istenhez tartoznál, ha betartanád a törvényeket, ezt nem tennéd meg. Ugye leül a bűnösökkel, leül a vámszedőkkel. Hát az a sörözz egy lelkésszel. Tehát, hogy abban a közegben mozog, ahol ott vannak apogányok. És hogy fáj látni azt, amikor a keresztény közösségek a Krisztus ügyében egymásnak ugranak. És nem az van, hogy egymásért imádkozunk, és azért szurkolunk, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani a Krisztusnak, hanem nagyon kemény ítéletekkel osztjuk ki egymást. Hogyha ezt a teológust olvasod, akkor vigyázz, mert vagy hogyha tudod, hogy ő azt a teológust olvassa, akkor az ő ige hirdetését már ne hallgass meg. Mert hogy lehet, hogy olyat mond. Tehát, hogy már ilyen nagyon fondorlatos összetett, szinte ilyen összeesküvés elméleteink vannak egymás ellen. Tényleg erre van szükség? Tényleg ez az Isten országa? A Krisztus üzenete ez? Vagy az az üzenet, amit itt a római zsidók tesznek, hogy hát nem tudjuk pontosan ez mi, de elmegyek, meghallgatom. És még mindig lehet, hogy azt fogom mondani, hogy én azt gondolom, hogy az Isten országába ez nem fér bele, amit te hirdetsz. De hogy elmegyek, meghallgatom. Leülök és beszélek veled. Az Isten országának az üzenete megosztó. Voltunk most előző héten egy konferencián, és ott mondta az európai régióért felelős titkár, és örültem, hogy ezt kimondta, mert hogy kerestem, hogy pontosan, tehát, hogy ez a gondolat bennem is bennem volt, hogy azt mondta, hogy az egyetemi missziónak van egy profétikus szerepe. Mert hogy olyan közegben mozgunk, ahol nem működnek az egyház történeti sablonok. Tehát, hogy az, amit megszoktunk, hogy így szoktuk a gyülekezetben, az egyetemen nyilvánvalóan nem működik. És hogy nekünk egy kicsit ilyen új terep, mindig próbálkozni kell. Mindig olyanokat próbálunk ki, amit meglátjuk, hogy ez belefér, nem fér bele, hogy működik. És aztán jó esetben, hogyha ennek gyümölcse van, akkor azok a gyülekezetek, akikkel szoros a kapcsolatunk, szépen lassan átveszik, és ők is tudnak. Ha csak arra gondolunk, hogy milyen olyan gyülekezeti missziós módszerek vannak, amiket ma szoktak használni, keresztkérdések, alfakurzus, egy csomó olyan, ahova tényleg be lehet hívni nem hívőket, ezek nagyjából ezekből az egyetemi missziókból indultak ki. Ott dolgozódtak ki. Van, ami gyülekezetben, és aztán az egyetemi misszió kezdte el használni, és utána a gyülekezetek az adott országban újra visszavették, vagy átvették. Tehát, hogy van egy ilyen profétikus szerep, És hogy azért is fontos ez, mert hogy a diákjainknak azt hiszem egyre inkább természetes, hogy olyan emberekkel fognak találkozni, akikben van vágy arra, hogy Istenről többet halljanak, viszont nagyon nem ebben a kontextusban nőttek fel. De hogy én azt látom, hogy van egy olyan tendencia, hogy ez már nem csak az egyetemre igaz, hanem egyre több olyan ember van, és főleg a fiatal felnőtt korosztályban, akik már úgy nőttek fel talán, hogy már a nagyszüleik sem voltak keresztények, már tőlük sem hallották az üzenetet, és újra nyitottak arra, hogy eljöjjenek megnézni, hogy milyen egy gyülekezet. És itt jön a kérdés, hogy mennyire vagyunk mi erre befogadóak. Hogy tudjuk őket úgy elfogadni, hogy ők aztán integrálódjanak. Ha végigolvassuk azt, hogy Pál milyen gyülekezetekben járt, és milyen gyülekezeti konfliktusok vannak, hát azért összességében azok nagyon befogadó gyülekezetek voltak. És Pál írt kemény leveleket. Tehát megírta, hogy az, ami nálatok történik, hát az az Isten országától elég távol van. De hogy ezek az emberek a gyülekezet tagjai voltak. Képzeljük el azt, hogy beállít mondjuk ide, csak hogy valami nagyon aktuális és forró témát mondjak, beállít ide egyik vasárnap egy leszbikus pár, egyikük nevel mondjuk két gyereket az előző házban, vagy amikor még férje volt abból a házasságból, együtt nevelik a két gyereket, és hogy ők Istenre nyitottak, és szeretnének ide járni gyülekezetbe. Nem könnyű. És ezt azért mondom, mert hogy Budapest mellett egy gyülekezetben ez történt meg. És rögtön, amit itt olvasunk, a gyülekezetet azonnal megosztotta a helyzet. És a gyülekezet egyik fele azt mondta, hogy figyeljetek, hát hogyha mi Krisztus országát, ha Isten országát hirdetjük, akkor teljesen világos, hogy Isten a bűnösökért van. Hát persze, hogy járhatnak. Hát fogadjuk be őket, jöjjenek, csatlakozzanak. A gyülekezet másik fele pedig azt mondta, hogy figyeljetek, hát ha Isten országát hirdetjük, és megengedjük azt, hogy ez legyen a gyülekezetben, és ők úgy járnak, hogy anélkül, hogy ők arról gondolkoznának, hogy ez bűn, ez nem jó, hát akkor valami olyat legalizálunk, amit az egész közösséget szétveri. És nincs igaza mindkét félnek. Az Isten országa kényelmetlenséget hoz. És olyan lenne egy mondattal elintézni ezt a helyzetet, de nem lehet. Nem lehet egy mondattal, mert ezek emberi életek. Olyan emberi életek, akik vágynak az Isten országára, vágynak az örömüzenetre. És azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb helyzet, hogy mi magunk hogy vagyunk az Isten országával, a Krisztus üzenetével. Hogy egy ilyen helyzetben hogy reagál egy gyülekezet. És nem könnyű. Látom, hogy majdnem abban a gyülekezetben a lelkészt majdnem elküldték. Mert hogy nem tudott mit. Tehát, hogy mindkét érvet el tudta fogadni. És megpróbált valami olyat, hogy közben az a két ember, aki tényleg őszintén keresi az Istent, ne azzal az élménnyel forduljon ki a templomból, hogy soha többet a kereszténységgel nem akarok találkozni. Mert hogy Pál mit ír? Vigyázzatok, mert kövér a ti szívetek, de a pogányok nyitottak lesznek az üzenetre. És nekik fog szólni ez az örömüzenet. Nem erről van itt szó. Hogy két olyan ember, akire mi zsigerileg oda tudjuk vágni, hogy bűnös, nyitott az Isten országára. Nem az volt, hogy valaki elkezdte nyomatni nekik, hogy figyeljetek, nem jó, amit csináltok, gyertek el templomba, térjetek meg, nem. Két ember, aki egyszer csak felismerte az életében, hogy valahogy ő szeretné Istent jobban megismerni. Ott egy templom, menjünk be. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű volt a számukra. Sokszor nagyobb a nyitottság. Nekem most élethelyzetünkből adódóan olyan emberekkel sokakkal találkozunk családilag, akik ilyen ezoterikus körökben mozognak. Ez is, hogyha kimondjuk ezt a szót, hogy ezoterikus, akkor így bezárul a szívünk, vagy nem. Tehát, hogy nekem is ez egy nehéz dolog, hogy na hát akkor ez okkult, veszélyes, tehát, hogy egy csomó minden eszembe jut. De közben meg azt látom, hogy sokan közülük, és van pár ember, akivel egész szoros kapcsolatba kerültünk, sokkal őszintébben keresi az Istent és Jézust, vagy az örömüzenetet, mint én a hétköznapokban. Mert hogy én néha-néha azt érzem, hogy megkövéredett a szívem. Úgy nagyjából tudom, hogy mit kéne hinni, hogy kéne hinni, mit kéne gondolni, és néha oda már Jézusnak nincs helye, nem tud beférni. És hogy olyan érdekes megélni, hogy jönnek ezek az ismerősök, és néha sokkal nyitottabbak az Isten országára. És persze mondhatnám, hogy jaj, de hát katyvasz, amit hiszel, meg nem tudom, rögtön elkezdhetném őt javítgatni, de eszembe jut, hogy mit tett Jézus, amikor jött a római százados. Hogy te meg tudod gyógyítani a szolgámat. Nem hiszem, hogy olyan pöpec, dogmatikailag precíz hite lett volna ennek a római századosnak. De Jézus nem javítgatta a hitét. Hanem elismerte, hogy igen, a te hited akkora, hogy ez képes arra, hogy az Isten országának a csodáját most befogadja. Ez egy fontos kérdés. Azt hiszem, hogy érdemes így végig gondolni akar a saját életünket, hogy vagyunk ezekkel az Isten országának a növekedésével, és ezzel a kényelmetlenséggel. Hogy vajon nem kövéredik-e a szívünk? Nem az van-e, hogy most már mindent tudunk pontosan, hogy kéne lenni, és közben Jézusnak már nincs helye. Nincs helye arra, hogy formáljon. És hogy legyen ez a második pont, mert hogy Pál élete viszont arról szól, hogy Jézus üzenete formálja, folyamatosan formálja őt. Itt az került fel a lapra, hogy Isten országának hirdetéséhez bátorság kell, annyival, hogy egészítsem ki, és akár tolla be is írhatja, akinek van tolla, hogy Isten országának befogadásához és hirdetéséhez bátorság kell. Képzeljük már el Pált, hogy megy ezen az úton, a damaszkuszi úton, nyilván hatalmas csodát látott, találkozott Jézussal, örök életre szóló, de hogy mi kellett ahhoz, hogy ő aztán onnantól kezdve az életét arra áldozza, hogy ezt az üzenetet adja tovább. Elsősorban az, hogy be tudja fogadni. Hogy egész eddig, amit ő hitt, nem csak amit ő hitt, hanem amit üldözött tűzzel, vassal, amiről azt gondolta, hogy rossz, arról kiderült, hogy az élő Krisztus. Hogy mekkora fordulás kellett ehhez. És onnantól kezdve Pál járja körbe ezt a kisázsiai térséget, egy csomó helyzetben találkozik emberekkel, és olyan, mintha az egész élete arról szólna, hogy először befogadom, hogy az, amit itt tapasztalok, amit Athénban tapasztalok, amit a galáciabelieknél, a Korintusban tapasztalok, hogy megértsem, hogy mi ez. És engedjem, hogy formál ez engem. Hogy formálja azt, ahogy az én kapcsolatom van Jézussal. Mert hogy szerintem ez az egyik kulcs, ami történik. Hogy először az az üzenet, amit tovább kell adni, és ez az egyetemi misszióban is rögtön lefüledik, hogyha nem hiteles, amit hirdetünk. Hogy az az üzenet az engem átformálta először. És engedem-e, hogy a körülöttem lévő embereken keresztül is formálódjak. Mert hogy ez a kettő együtt fogja bennem azt a munkát elvégezni, amit Isten el szeretne. Gondoljunk bele Pál élethelyzetébe, életkorába, abba a kultúrába, ami őt körülvette. Folyamatosan változik nyilván mind a három. És mind a három valahogy őt először formálja, és ebből születik meg az, amit ő hirdet. Ebben a börtönben, ahol itt van Rómában, olyan leveleket fogalmaz meg a filippibeliekhez, Efézushoz, kolossébeliekhez, amit én hiszem, hogy az első pár évében nem tudott volna megfogalmazni. És miért? Mert engedte, hogy formálódjon benne a Krisztus üzenete. Engedjük-e mi is ezt, hogy folyamatosan, ez a protestantizmus, illetve hát a protestantizmus maga a szó az ugye elég ilyen ellenálló, de hogy a protestantizmus lényege, hogy engedem azt, hogy újra és újra formálódjak, újra és újra felülvizsgáljam magam, hogy engedem-e én ezt az életembe, vagy abban lelem a biztonságomat, hogy megvan valami fix, és ehhez tartom magam, és minden körülmények között kitartok mellette. Lehet, hogy felül kell vizsgálnom újra és újra, hogy én Krisztus mellett tartok ki, vagy a szokásaim mellett tartok ki. Pálnak folyamatosan fölül kellett vizsgálnia. Az, aki börtönbe vetett embereket, most két évig, vagy most egy időre börtönbe kerül maga. Úgy, hogy ő Krisztus apostolát, ő, ha valamit szeretett volna, akkor az az, hogy szabadon hirdesse az igét. De hogy valószínűleg az Istennel való kapcsolatát is nagyon formálta az, hogy átélte azt, hogy nem mindig a győzedelmes kereszténység van. És végig, amíg a missziói útjait járta, ezzel kellett találkoznia. Beszéltem az életkorról. Azért Pál, ha megtérése után abban az üzenetben ragadt volna, amit akkor átélt, akkor nem hagyalmányozott volna ilyen nagyon gazdag üzenetet ránk. Akkor jó pár levél nem lenne benne a Bibliánkban. Mert hogy engedte, hogy az életkorával formálódjon az az üzenet. Amíg kicsi voltam, mint a tej, olyan volt az üzenet, de most már a keményebb eledel is elfogadható. És ugyanígy engedte, hogy a kultúra formálódjon, és megpróbált a kultúrában, ami jó beengedni, és ami nem Krisztushoz kapcsolható, amivel nem tud, ami eltávolítja őt az Isten országától, azzal szemben fellépni. És mi történik? Ott van Pál, engedi, hogy ez az üzenet átformálja, így jelenik meg Rómában, ezzel a méltósággal, hitelességgel. Egyszer leül, beszél az emberekkel, rögtön megosztja a társaságot, de azt olvassuk, hogy onnantól kezdve folyamatosan jönnek hozzá. Mert hogy az embereknek szüksége van erre a hitelességre. És ez a hitelesség csak akkor jöhet, hogyha engedem az üzenetet, hogy engem formáljon át. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb nehézség az egyetemi misszióban, hogy nagyon sok diáknak megvan a fejében, hogy mit kell hinnem, mit kell gondolnom, csak még sok mindent ebből nem élt meg. És valami olyanról beszél, ami még benne is igazából nagyon mélyen kérdés. És ezt rögtön lefüleli. Az, aki a hitelességre vágyik, ezt rögtön észreveszi. És igaz ez ránk is. A mi üzenetünk az mennyire hiteles, mennyire átélt. Mennyire engedjük be Isten országának az üzenetét nap mint nap az örömhírével és a nehézségével. Pál itt még egy valamit említ, mert azt mondom, Isten országának befogadásához és hirdetéséhez is bátorság kell. Itt a parézia szót használja. Ez az apostolok cselekedetében egy kulcsfogalom. Tehát ez onnantól kezdve, hogy pünköstkor az apostolok elindulnak, ott is már ez a bátorság van. És hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát az, amikor a saját közegemben, a munkahelyemen, a családomban, a baráti társaságomban, nekem ezzel a bátorsággal kell jelen lenni. Az, ahogy hirdetem azt, amit én hiszek. És lehet, hogy bolondnak fognak gondolni, lehet, hogy azt mondják rólam, hogy kirekesztő vagyok, vagy lehet, hogy épp azt fogják rólam gondolni, hogy túlságosan megengedő vagyok. Ahhoz, hogy hirdessem azt, amit hiszek, ahhoz bátorság kell. És Pál nagyon érdekes, az Efézus beliekhez írt levelében maga is van egy rész, ahol ezt kéri a gyülekezettől, hogy imádkozzatok értem, hogy amikor hirdetem az evangéliumot, legyen meg bennem ez a bátorság. Tehát, hogy ő maga is átélt, tehát azért őt meg akarták kövezni, megölni, bebörtönözni mindent, tehát átélte, hogy ehhez bátorság kell. És azt hiszem, ahhoz, hogy a gyülekezeteinkben, ahhoz, hogy az Isten országa növekedjen, és a gyülekezeteinkben megjelenjenek azok az emberek, akik első ránézésre nagyon idegenek tőlünk, ahhoz, hogy nekik elmerjük mondani az evangéliumot, ez bátorság kell. De ha ezt nem tesszük, akkor valami nagyon fontosat felejtünk el. Valami olyan küldetést, amit Isten ránk bízott. Hogy hirdessétek. Pál bátorsággal hirdeti az Isten országát, és az utolsó versekben ezt olvassuk, ezt a 30. verstől, 30-31-et hagy olvassam el még egyszer, ez olyan szép sűrítése a missziónak. Pál pedig két teljes esztendeig maradt saját bérelt szállásán, és mindenkit fogadott, aki felkereste. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljesen bátran, minden akadályoztatás nélkül. Tehát Pál két dolgot beletett. Engedte, hogy őt is átformálja az üzenet, és hitelesen volt jelen. Nem képmutató módon vállalta azt, amit hisz. Őszintén néha a zsidókkal szemben, akiket egyébként nagyon mélyen testvérként élt meg, és fájt neki ez a konfliktus, hogy őt kirekesztik az üzenet miatt, de vállalta. Néha a pogányokkal szemben vállalta az üzenetet, és mindezt bátran tette. És utána mi történik? Mindenkit fogadott, aki felkereste. Tehát egyrészt Pálhoz jöttek. Másrészt azt olvasok az utolsó, minden akadályoztatás nélkül. Az Isten országáról sokszor úgy gondolkozunk, és az Isten országának a növekedéséről, hogy mi mindent kell nekünk megtenni ahhoz, hogy ez működjön. És 9 év misszióban létel után az egyik legfontosabb dolog, amit átéltem, és amit szeretnék, hogyha a diákjaimban ez rögzülne, hogy az Isten országa és annak a növekedése az velünk történik. Sőt, az bennünk történik. Hogy Isten először minket formál át. És az egy dolog, hogy vannak helyzetek, amikor mi megyünk, és erőlködünk, és próbálunk hirdetni az Isten országát, az evangéliumot, az örömhírt, és néha felkenődünk a falra, és visszapattanunk, néha nagyon nyitott szívre találunk, de hogy valójában ez az egész történik velünk. Mit értek ez alatt? Az, hogy a misszió az nem a mi ügyünk. Hogy Jézus, amikor kiküldi a tanítványokat, azt mondja, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, és én veletek vagyok minden napon. Tehát nem az történik, hogy ti elmentek, elvégzitek a munkát, visszajöttök, beszámoltok, hanem amíg ez történik veletek, addig én folyamatosan ott leszek. Hogy sőt, azt mondanám, hogy a szent lelken keresztül egy lépéselőnyben van Isten. Jó pár évvel ezelőtt az akkori nemzetközi szervezetnek az akkori titkára beszélt egy találkozón, és akkor azt mondta, hogy hát az egyetemi misszió nagyon szépen haladt, 158 országban jelen van a szervezet, és akkor vannak még ilyen stratégiai fontos elérendő országok, mint Észak-Korea, Irán, és hát akkor én ott ültem a jó kis szkeptikus, európai, mondhatnám, hogy cinikus, magyar, keresztény szívemmel, és hát mondtam, hogy jó, hát Észak-Korea, Irán, hát ki jut oda be keresztényként. És 4 évre rá egy konferencián találkoztam egy munkatárssal, aki abban a régióban dolgozik. És mondta, hogy hát ugye, amit azóta statisztika is mond, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő Kína után az egyik legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség az iráni, és elmondott egy történetet. Van egy olyan munkatársuk, aki ott dolgozik most, hát most már nem Iránban, mert onnan kitiltották, de hogy iráni volt, és volt egy ikertestvére. Az ikertestvére Hollandiában lakott, ott tanult, egyetemista, ezért is fontos az egyetemi misszió, a szobatársán keresztül megtért. Eközben ez a lány, aki otthon volt Iránban, látott egy látomást, zuhanyzott a zuhanyzóban, és hallott egy hangot, aki azt mondta neki, hogy én a bűneidből moslak meg. És nem tudta, hogy ez mi. És elment a vezetőhöz, az imámhoz, hogy megkérdezze, hogy ez mi. És tudjuk, hogy muszlimok is elfogadják Jézust, mint próféta. És hát mondta az imám, hogy hát ez Jézus, a próféta, ő mond ilyet. De hogy te ezzel ne foglalkozz. És közben ez a Hollandiában lévő lánynak a szobatársa látott egy ilyen jelmet, hogy ez a lány ott fekszik, vagy ott van egy kanapén, és beszél két nőhöz. És ez a lány nem tudta, hogy mit, csak annyit érzett, hogy haza kell mennie. És nagy nehezen összegyűjtötték a repjegyre a pénzt, hazautazott, és mikor hazaérkezett, mondta, hogy fogalma sincs, hogy miért jött haza, de haza kellett érkeznie, és az ikertestvére, aki hallotta Jézust, ő annyit mondott, hogy azért kellett hazajönnöd, ő nem tudták egymásról, hogy megtért a a Hollandiában lévő lány, de annyit mondott, hogy azért kellett hazajönnöd, hogy Jézusról mesélj nekem. És hogy azon az este egy nagyon hosszú beszélgetésük volt, és megtért az iráni lány is, és az édesanyja is. Tehát az, amit láttak álomban, az megtörtént. És onnantól kezdve ez egy olyan család volt, ahol ráadásul az apuka katona. Tehát, hogy ott nagyon erős káderezés megy. És igazából az apuka azzal találkozott, hogy most a család női része megtért, vagy keresztény lett. Hivatalosan neki fel kellett volna jelenteni őket, és ez valószínűleg vagy bebörtönzés, vagy kivégzés. És hogy egy nagyon kemény harc indult meg, mert ezt nem akarta megtenni, viszont elkezdett nagyon keményen járni a saját vallása szerint a mecsetbe, komolyan menni a saját hitét. És egyre nagyobb volt a feszültség, és akkor egyszer csak az anyuka azt mondta, hogy ez így nem működik, hogy mi másban hiszünk, hogy imádkozz nagyon nyitottan Istenhez, hogy dönts el, és akkor történjen valami, de hogy ez már olyan szintű feszültség, ami nem elhordozható. És ez a katona ember imádkozott, és két nap múlva volt egy álma, ahol egy nagy tömeg volt, akik leborultak valaki előtt, és ő ott kószált a tömegben, és egyszer csak valakihez odaszólt, hogy ki ez, miért borultak le előtte, és felé fordult az arc, és azt mondta, hogy hát ő Jézus, és neked is őt kéne imádnod. És megtért. És ez a család onnantól kezdve az iráni keresztény ébredésnek az egyik nagyon fontos láncszeme lett. Most ott tartanak, hogy már kitoloncolták őket, nagyon veszélyes körülmények között ki kellett menekülniük, és ugye az egyik lány megmaradt az egyetemi misszióban úgy, hogy most ott Dubajban végzi a szolgálatot, és Iránból járnak át Dubajba, tehát hogy ilyen, de titokban az egész, ilyen föld alatti mozgalomszerűen. De hogy akkor gondolkoztam, hogy 4 évvel azelőtt, hogy ezt a történetet hallottam, milyen cinikus voltam. És akkor döbbentem rá, hogy az Isten országa és az Isten országának a növekedése nem a mi ügyünk. Hogy ez Krisztusnak fontos egyszerűen. És amikor megy be Jézus Jeruzsálembe, és a virágvasárnap mondják neki a zsidó vezetők, hogy hallgattasd el a tömeget, ő csak annyit mondta, hogy hát figyelj, hát ha elhallgattatom a tömeget, akkor a kövek fognak rólam tanúságot tenni. És nem ez történik Iránban. Nem ez történt. Hogy egy teremtett lélek nem volt ott, hanem a kövek tettek tanúságot ennek a lánynak. És aztán arra gondoltam, hogy hát igen, hát ez ott Iránban történhet. Aztán beszélgettem egy evangélikus lelkésszel, meséltem neki ezt a történetet, és mondta, hogy ja, hát engem nemrég keresett meg egy híres Budapesten élő liberális gondolkodó, hogy álmában találkozott Jézussal, és szeretne hallani róla többet. Az Isten országa az az Isten ügye. És ez velünk történik. Ő ebben meghív minket. Amikor missziózunk, akkor semmi más nem teszünk, mint hogy az az üzenet, ami már a miénk, azt engedjük, hogy történjen. Engedjük, hogy történjen körülöttünk. És amikor látjuk, hogy a mellettünk ülő ugyanezt szeretné tenni, akkor nem rántjuk vissza. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, nem jó, mert ahogy te hirdeted, amit te mondasz, az veszélyes, hanem hogy Krisztus van a középpontban, akkor menjen. Akkor történjen. Örüljünk neki. Pál átélte, hogy börtönben van, és akadálytalanul. Itt írt meg 3 olyan börtönlevelet, amelyek nem tudom, hogy a világtörténetben, az emberiségben hány ember tért meg ennek a 3 levélnek az üzenetére. Akadálytalanul történhet a misszió, mert az Isten ügye. És lehet, hogy vannak pillanatok, amikor azt élem meg, hogy igen, én akadályoztatom. Én nem fogok tudni most mit tenni, én be vagyok zárva, én valami miatt nem tudok lépni. De a Szentlélek ott van. És fog alkalmat adni esetleg arra is, hogy én is lépjek. Azért szerettem volna erről beszélni, és az apostolok cselekedete végéről, mert hogy a világnak Krisztusra van szüksége. És hogy ez csak akkor fog beteljesedni, hogyha mi engedjük, hogy minket átformáljon ez az üzenet, és hogy megvan az a bátorság, hogy akár rajtunk keresztül akar formálni valakit Isten. És nem feltétlenül úgy, hogy rögtön valami keretrendszerbe bezárjuk, hanem hogy megnyitjuk neki a lehetőséget, hogy jöjjön. Találkozzon velünk, üljön be a gyülekezetbe, nézze meg, hogy mi mit csinálunk. És lehet, hogy fog olyat hallani, amivel nem ért egyet. Lehet, hogy azt fogja hallani, hogy az, amit ő csinál, az szerintünk bűn. De jöjjön. Jöjjön és hallgassa az evangéliumot, mert hogy az Isten szeretne hozzászólni. Hagy bátorítsam ezzel a gyülekezetet, meg hagy bátorítsak mindenkit külön-külön, hogy imádkozzunk ezért a bátorságért, egymásért is, magunkért is, mert az Isten országa növekszik, és Isten meghívott arra, hogy mi ebben részt vegyünk, és van lehetőségünk részt venni. Egy kicsit csöndesedjünk el magunkban, mindenki imádkozzon magában egy rövid, egy percet, és akkor utána én lezárom egy közös imádsággal. Úr Jézus, vágyunk a veled való találkozásra, és talán ez a legnagyobb szükségünk, hogy ahogy Pált is formáltad az őt körülvevő élettéren, kultúrán, a saját élethelyzetén keresztül, hogy szeretnénk mi is megnyílni a számodra, és engedni, hogy formálj. És elengedni azokat a dolgokat, ami nem a te Isten ország, nem a te országodról szól, hanem talán a mi biztonságunkról, kényelmünkről, berögződéseinkről, és megnyitni magunkat arra, ami valóban fontos. És vágyunk, Urunk, hogy minket formálj. Nem akarjuk, hogy kövér legyen a szívünk. Urunk, sokszor megkeményedünk. Én nagyon sokszor megkeményedtem feléd, Istenem, és tudtam, hogy te mit gondolsz, mit akarsz, mit szeretnél, hogy szeretnéd, és nem volt igazam. És szeretném, Uram, hogyha ez a keménység elmúlna, hogyha tudnánk nyitottak lenni rád, és akár bevállalni ezzel a kockázatot, néha kényelmetlenséget, néha bizonytalanságot, hogy nem látunk tisztán, de bízunk benne, hogy te velünk vagy ezekben a helyzetekben, és utat mutatsz. Hagy kérjük ezt a gyülekezet számára is, hogy mutasd meg, ha vannak olyan pontok, ahol kemény a szívünk, ahol ennek a közösségnek amit őriz, vagy amit fontosnak vél, az elengedheti. Mutasd meg, hogy tudunk nyitni mások felé. És ha már minket átformál, vagy folyamatosan formál ez az üzenet, valahogy ebbe meghívni másokat jó szívvel, hogy legyenek ők is részesei, hogy lássák, hogy alakítasz te át, hogy alakítod át a mi életünket, hogy alakíthatod át az ő életüket. Urunk, könyörgünk ezért a kerületért, ami sok szempontból nagyon kemény szívű kerület. És nagyon sok ember van, akinek igazán szüksége lenne arra, hogy veled találkozzon, hogy életet nyerjen, hogy élet fakadjon végre, és ne csak a keserűség, a nyomorúság, a szomorúság. Mint ahogy mi is a veled való találkozásban átéljük ezt, imádkozunk az itt lévőkért, hogy szólítsd meg őket. Hogy legyünk mi eszközök, ha jónak látod, hogy megszólítsuk. Így könyörgünk az országért is, Urunk, ahol annyi keserűség, fáradtság, cinizmus van, és ahol egy ilyen üzenet talán épp ezért még nehezebben megy át. Te törd meg ezeket a szíveket. Add, hogy megnyílhassunk feléd. És köszönjük, Urunk, azt, hogy te ilyen hatalmas vagy, hogy te akadálytalan vagy, és hogy amit te eltervezel, az megvalósul. Kérünk, legyen áldott terved ezzel a néppel. Kérünk, hogy áld meg, ne fordulj el ettől a néptől, hanem gazdagítsd, szólítsd életre. Krisztusért könyörgünk, így légy velünk. Amen.